Tehát végül is a jelek és rendszerek diszkrét időtartománybeli kezeléséről, számításáról kell. Előző alkalommal egy teljesen új anyagot kezdtünk, bizonyára emlékeznek rá. A diszkrét idői rendszerekkel és jelekkel kezdtünk foglalkozni, azok közül is elsősorban a jelekkel. Ezek abban különböznek a folytonostól, hogy az értelmezési tartományuk, az egész számok, ezt K-val jelöljük általánosan, és ütemnek hívjuk, vagy diszkrét időnek. Ez nem egy idődimenziójú, hanem egy dimenziótlan mennyiség, és ehhez rendelünk hozzá valós számokat. Azt is látjuk, hogy ilyen jeleket legtöbb esetben folytonos függvények, folytonos időfüggvények mintavételezésével kapunk. De ez nem kizárólagos, és nem csak ilyenekkel találkozunk. A mintavételezésen túl vannak olyan rendszerek is, amelyek ilyen jeleken dolgoznak. Ezek a diszkrét idejű rendszerek. Tehát az alapfogalmak tisztázásánál most másodikként foglalkozzunk a rendszerekkel. Most először végigvesszük a diszkrét időbeli alapfogalmakat, és utána megismerkedünk a számításokkal. Először az időtartománybeli analízissel, és majd szépen sorban a frekvencia és a komplex frekvencia tartománybeli analízissel, mint ahogy tettük ezt a folytonos idejű rendszereknél. Nézzük először a definíciót. Ezt szóban elmondtam már. Tehát olyan rendszerekről van szó, amelyek diszkrét idejű jeleken operálnak, és így a bemenetük és a kimenetük is diszkrét idejű. Most azért, hogy áttekintsük egy kicsit ezeket a rendszereket, illetve a rendszerek osztályozását bemenet és kimenet IL típusa szerint, én most először felrajzolom, amit már jól ismernek, a folytonos idejű rendszer sémáját. Egy bemenetű, egy kimenetű rendszert rajzolok mindig, de tudják, hogy ez könnyen általánosítható. Ez a folytonos idejű, vagy röviden FI rendszer. Ehhez képest a diszkrét idejű, amelyet DI-vel rövidítünk, olyan, amelynek bemenete és kimenete is diszkrét jel. UK-val, illetve YK-val jelölöm, és tudják, hogy a szögletes zárójel utal arra, hogy ezek diszkrét jelek. Ha a K-ütem önmagában ezt nem tenné. Most természetesen elképzelhetünk vegyes rendszereket is, amelyeknek bemenete, illetve kimenete különböző típusú. Először nem írok semmit a dobozba, de a bemenet legyen folytonos, a kimenet pedig diszkrét. Ez az, amit leggyakrabban analóg, digitális vagy AD átalakítónak szoktak nevezni, és az a folyamat, amit végez, az a mintavételezés. Plusz, ha digitális jelről van szó, akkor még ehhez hozzájön a kvantálás. De ezt azért teszem zárójelbe, mert ennek a tárgynak a keretében, mint említettem múltkor, a kvantálással nem foglalkozunk. Nyilván elképzelhető a fordítottja is, olyan rendszer, amelynek bemenete diszkrét, UK, kimenete pedig folytonos, YT, ez pedig a DA átalakító, és a folyamat, amit végez, úgy hívjuk, hogy jelrekonstrukció. Mivel alapesetben egy UK diszkrét jelhez keresi meg az YT-t, a folytonos megfelelőjét, azért jelrekonstrukció, mert úgymond a mintáiból helyreállítjuk a jelet. A fél év vége felé mind a mintavételezéssel, mind a jelrekonstrukcióval foglalkozunk majd. Hát ez persze egy doboz séma, a rendszernek van egy matematikai leírása is, amely egy operátor. A rendszer explicit leírása, ha ilyen létezik, felírható általánosan YK egyenlő VV UK alakban. Ezt látták már a folytonos idejű rendszereknél is. Ez az explicit alak. Azonban nem mindig fejezhető ki egy diszkrét idejű rendszer válasza a gerjesztéssel, ilyen explicit alakban. Vagy vannak olyan rendszerleírások, ahol ez nem cél, vagyis eleve implicit alakot használunk. Ez pedig általánosan úgy fogalmazható meg, hogy a VV operátor, amelyben benne van az UK és az YK is valamilyen formában, ez egyenlő nullával. Tehát ez egy implicit alak. Nézzük végig gyorsan a rendszer tulajdonságokat. Ezen nemrég foglalkoztunk a folytonos idejű rendszer jellemző függvényeknél, de nem árt itt is újra átvenni. Tehát vegyük át a legfontosabb rendszer tulajdonságokat. A rendszer lineáris, ha összeg és aránytartó. Ha létezik a rendszernek VV explicit operátora, akkor ez frappánsan úgy írható fel, hogy a VV alkalmazva szumma CI UIK-ra, itt több gerjesztés lineár kombinációját látják a kapcsolás zárójelben, akkor ez átírható CI-szer, bocsánat, a szumma legelőre jön, szumma I szerint CI-szer VV UIK. Valami hasonlót felírtunk a rendszer jellemző függvényeknél is, de talán nem ennyire általánosan. Ez tulajdonképpen a szuperpozíció elv. Tehát a linearitásból következik, hogy a szuperpozíció elv alkalmazható, a gerjesztést részekre lehet bontani, ezekre külön-külön kiszámolni a választ, és ezeket összegezni, illetve ezek lineár kombinációját venni. A lineáris ellentéte a nem lineáris, amely az idők folyamán összeolvadt, tehát egybeírjuk. A következő tulajdonság az időinvariancia. A rendszer invariáns, ha a tulajdonságai az időben nem változnak, azaz ha a gerjesztést időben eltolom, akkor a válasz is ugyanilyen mértékben tolódik el. Röviden megfogalmazva, ha a VV operátort alkalmazom az UK minusz nagy R-re, előző óráról tudják, hogy ez ellütemmel való késleltetést jelent, hogyha a nagy L pozitív. Ez a válaszban is csak egy ugyanilyen mértékű eltolást, vagyis késleltetést eredményez, tehát ez egyenlő YK minusz L-lel. Ha az UK-ra adott válasz az YK, ez alapértelmezés. Az invariáns ellentéte a variáns. Tehát variáns rendszerről beszélünk, ha ez a tulajdonság nem igaz. Ez általában annak a következménye, hogy a rendszer paraméterei, belső működése az idő folyamán változnak. A folytonos idejű rendszereknél erre említettem az öregedést, vagy a melegedést, aminek folyamán egy ellenállás paramétere változhat, és még sok egyéb. Például, ha kapcsoló van egy hálózatban, egy Kirchhoff típusú hálózatban, az is variánsnak tekintendő. Diszkrét idejű rendszerre ilyen példát talán egy kicsit nehezebb mondani, de lehetne, nem annyira kézenfekvő. A harmadik tulajdonság, amelyet vizsgálunk, a kauzalitás. Diszkrét idejű rendszer akkor és csak akkor kauzális, hogyha a válaszjel egy adott időpillanatbeli értéke nem függ a gerjesztés jövőbeli értékeitől. Erre is van egy frappáns megfogalmazás. Az Y valamely K0 ütemben az felírható VV epsilon k0 minusz k uk alakban. Tetszőleges k0-ra. A kauzális ellentéte, és itt láthatják, hogy mennyire találékony a nyelv, ez egy harmadik fajta tagadás, akauzális. Tehát a nem kauzális rendszer úgymond akauzális. És az utolsó tulajdonság, amellyel itt foglalkozunk, a stabilitás, vagy konkrétabban a gerjesztés válasz stabilitás. Amely akkor áll fenn, ha a rendszer tetszőleges korlátos gerjesztésre korlátos választ ad. Tehát minden korlátos gerjesztésre korlátos a válasz. Ezt is megfogalmazhatnám matematikai alakban, de talán nem lenne annyira frappáns. És egy negyedik fajta tagadás, meg egy ötödik fajta, instabil, illetve labilis. Persze a legtöbb gyakorlati esetben lineáris, invariáns, kauzális és gerjesztésválasz stabilis rendszerekkel foglalkozunk. És az elmélet is ezekre a legegyszerűbb. De vannak esetek, amikor ez a tárgyalásmód nem működik, vagy a rendszer tulajdonságai miatt, vagy azért, mert van olyan idealizált rendszerünk, amely ezekkel a tulajdonságokkal nem mind bír. Folytonos idejű rendszereknél erre jó példa volt a nemrég tárgyalt ideális alulátteresztő, amely ugye egy áhított cél, de sajnos akauzális. Egyelőre ennyit a diszkrét idejű rendszerről. A rendszer leírásokkal még részletesen foglalkozunk majd a továbbiakban. A következő fogalom, vagy fogalomkör, amellyel meg kell ismerkednünk, a jelfolyamhálózat. Ez valami teljesen új lesz, de meg fogják látni, hogy hamar megszokják, és talán meg is szeretik jobban, mint a Kirchhoff típusú hálózatokat. Tehát a diszkrét idejű jelfolyam hálózat. Ide egy kötőjel dukál. Mint tudják, a hálózat komponensek összekapcsolása matematikailag a komponensek valamilyen karakterisztikával írhatók le, az összekapcsolás pedig különböző kényszerfeltételekkel. Azonban ezek a komponensek, a hálózatot alkotó komponensek nagyon különbözőek lehetnek. A jelfolyam hálózat nevében is benne van, hogy jelterjedést ír le. Fölrajzolok néhány komponenst általánosságban. A jelterjedést leíró komponensek önmagukban is a rendszer sémát, ezt a kimenet-bemenet vagy bemenet-kimenet sémát követik. Mondjuk egy úgynevezett egyszerű vagy úgymond egyszerű komponens egyetlen bemenettel és kimenettel rendelkezik. Ezeket nem U-val és Y-nal fogom a továbbiakban jelölni, mert ezt fenntartom a teljes rendszer bemenetének és kimenetének, hanem legyen itt a bemenet mondjuk P, a kimenet Q. De elképzelhetek bonyolultabb komponenseket is, hálózati komponenseket, amelyek több bemenettel és kimenettel rendelkeznek. Ennek itt mondjuk legyen két bemenete és három kimenete. P1, P2 bemenet, Q1, Q2, Q3 kimenet. Most be lehet látni, hogy minden összetett komponens felépíthető egyszerű komponensekből, mint rendszerből, és tovább menve belátható, hogy tetszőleges működésű lineáris, invariáns és kauzális rendszer felépíthető, korlátozott számú alapelemből. Ezt a Kirchhoff-típusú hálózatoknál is megszokhatták, mert ugye volt négyféle kétpólus, és még voltak hozzá négy pólusok, ideális transformátor, girátor, vezérelt források, ideális erősítő, és azt hiszem, hogy másról nem is tanultak. És képzeljék el, mondjuk ezen kívül van még három vagy négy, de nem több, és kész. Tehát tulajdonképpen ezeket tekintjük a Kirchhoff hálózat alapelemének, de ebből néhány már nagyon kifejezetten egzotikus, és be lehet látni, hogy más elemekből felépíthető. Tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy melyik az a minimális halmaz, amelyel egy Kirchhoff-típusú lineáris hálózat leírható. A négy kétpólus mellett, tehát nem is négy, három ellenállás, kondenzátor, tekercs, meg a források, a független források mellett, még a vezérelt forrásokat kell hozzávennünk, mint négy pólusokat, és ezzel minden leírható. Biztos látták a girátornak a helyettesítését annak idején vezérelt forrásokkal. Tehát vezérelt forrásból minden összerakható. A diszkrét idejű jelfolyam hálózatoknál is vannak ilyen alapelemeink, szám szerint négy. Négy egyszerű komponens. Tehát minden diszkrét idejű lineáris, invariáns és kauzális rendszer felépíthető ezekből az elemekből. Vegyük először a forrást. Itt csak egyféle forrás van. Rajzolj le a következő. Rajzolok egy ilyen félkört, félkörlapot, mint a girátornál. Utána egy vezetéket, végére egy pontot, és erre a vezetékre feltüntetem a jelterjedési irányt. Ez minden komponensnél nagyon fontos, alapvető fontosságú, mivel jelfolyam hálózatokról beszélünk, amely jelterjedést ír le. Ide a félkör mellé felírom, hogy U, és legyen ennek az alapelemnek a kimenete Q. A forrás karakterisztikája a látszólag semmit mondó QK egyenlő UK azonosság, amelynél úgy teljes, ha hozzáteszem, hogy a rendszeranalízisben az UK rendszerint előírt függvény. Tehát UK előírt. A forrással a rendszer bemenetét szoktuk modellezni. Tehát a forrás a jelfolyam hálózatnak, mint rendszernek a bemenete. Ennek a párja az úgynevezett nyelő. Rajzére hasonló, csak itt a pöttyel indítok, és a végére rajzolom a félkört, a végére kiírom az Y-t, bemenete pedig legyen P. Itt is semmit mondó az összefüggés, YK egyenlő PK-val. Azonban a rendszeranalízisben az YK meghatározandó, vagy keresett mennyiség. Egy egybemenetű, egykimenetű rendszert megvalósító jelfolyamhálózatban egy-egy ilyen elem tűnik fel. Nézzük most már komolyabb hálózati elemeket. A következő az erősítő, amelyet néha szorzó néven is említenek. Ennek a rajzjele egy fektetett egyenlőszárú háromszög, és a hely függvényében a háromszögön belülre vagy mellé írunk valamilyen számot, valós számot, ez most egy K érték. Ha bemenetet P-vel, kimenetet Q-val jelölöm, akkor az erősítő karakterisztikája QK egyenlő nagy K-szor PK. Tehát az erősítő valóban erősítést valósít meg, a rajta áthaladó jelet megszorozza a K tényezővel, K faktorral, és az összefüggés pillanatszerű, tehát a szorzás azonnal létrejön, ugyanabban az ütemben, megjelenik a kimenet. Az utolsó, ha nem is a legfontosabb, de a leglényegesebb hálózati elem, a késleltető. Késleltető modern rajzjele egy doboz, amelybe egy ilyen félnyilat vagy relációs jelet teszünk. Ez egyszer s mind utal a jelterjedés irányra, de azért egyelőre kiteszem ide a vezetékekre is. Legyen a bemenet P, a kimenet Q, és a késleltető karakterisztikája, ahogy a neve is mutatja, QK egyenlő P, K minusz 1. Tehát ez az elem képviseli a diszkrét idejű jelfolyam hálózatban a dinamikát, úgymond. Ez együttemmel késlelteti a rajta áthaladó jelet, tehát a kimenetén a bemenetnek együttemmel korábbi értéke szerepel. Azt szoktuk mondani, hogy az ABC elem memóriamentes, mert hogy pillanatszerű összefüggést ír le, a DLM pedig a memóriával rendelkező, tehát egy ilyen diszkrét idejű jelfolyam hálózatban értelmezhető a memória fogalma, ez a hálózat emlékszik a korábbi értékekre, éppen a késleltetők révén. A hálózatnak a rendszámát a késleltetők száma adja meg. Egy másodrendű hálózatban két késleltető van. És ilyen értelemben a késleltető szerepe egy kicsit hasonlít a Kirchhoff-típusú hálózatok energiatároló elemeihez, ahol azok biztosítják a dinamikát. A hálózat másik tényezője vagy jellemzője az összekapcsolási kényszer. A Kirchhoff-típusú hálózatban a kétpólusokat, négypólusokat a pólusaiknál köthettük össze, tulajdonképpen tetszőleges módon. Előfordul persze, hogy nem reguláris hálózatot kapunk, de ez egy másik kérdés. A jelfolyam hálózatoknál ennél egy picit több a megkötés, itt is nyilván csak a végeken kapcsolhatjuk össze az elemeket, de be kell tartanunk a jelterjedés irányt. Tehát nem kapcsolhatunk egymással szembe két elemet, mert akkor nem tudjuk, hogy merre megy a jel. Tehát a jelfolyamot biztosítani kell. Az összekötéseknek két alaptípusa van. Az összegző és az elágazó. Tehát legyen a cím összekapcsolás. És nézzük az összegzőt. Az összegző csomópont, egy kis helyet hagyjanak körülötte, hogy rajzolni lehessen. Egy karika benne egy plusz jellel. A régi jelölésben itt egy szumma szerepelt, és akkor rögtön elmondom, mert hát ha találkoznak majd ilyen szoftverrel, majd én is fogok ilyet ajánlani. A késleltetőben régen D betűt írtak, és ma is előfordul a szakirodalomban, a D a delayer kezdőbetűje. Tehát az összegző csomópont. Az összegző csomópontból pontosan egy jel jön ki, és ide lerajzolom a hozzácsatlakozó hálózati elemet, és tetszőleges számú jel érkezhet az összegzőbe. Most a példa kedvéért 3-at rajzolok be. Ezek nem feltétlenül késleltetők, csak hálózati elemek. Mivel a beérkező jelek itt hálózati alapelemek kimenetei, ezért ezeket úgy jelölöm, hogy Q1, Q2, Q3, és a kimenet, mivel bemenet egy hálózati elemnek, ezért ez legyen P1. Hát legyen P egyszerűen. És akkor a karakterisztika a következő. PK egyenlő Q1K plusz Q2K plusz Q3K illetve általánosan megfogalmazva, az összegző csomópont kimenetén megjelenő jel, az a beérkező jelek pillanatnyi összege. Tehát ebben sincsen dinamika, ez is pillanatszerű összefüggés, és az összegző azt csinálja, amit várunk tőle. A másik összekapcsolási alaptípus az elágazó, vagy elágazás. Elágazás vagy elágazó csomópont. Ezt nem jelöljük külön, illetve legfeljebb egy pöttyel. És egy ilyen csomópontba egyetlen jel érkezik be, valamilyen alapelem kimeneteként, és tetszőleg egy számú mehet innen tovább. Megint hármat rajzolok. Legyen a beérkező jel Q, a továbbmenők P1, P2, P3, és az összefüggések P1K egyenlő QK, P2K szintén QK, P3K szintén QK. És akkor ez nagyon érdekes, mert ez már nem egészen úgy viselkedik, mint ahogy elvárjuk, illetve hogy a Kirchhoff-típusú hálózatoknál megszoktuk, hogy tudni, ha áram terjed, akkor az eloszlik és összegben adja ki a bemenetet. Itt gyengítetlenül terjed tovább. És itt rajta kaptuk a jelfolyam hálózatot, hogy tulajdonképpen a jelfolyam hálózat nem feltétlenül függ össze az adott rendszer fizikai megvalósításával. Inkább egyfajta logikai működést ír le. Tehát itt jelek terjednek. C-típusnak felírom az egyszerű csomópontot, amely akár az összegző, akár az elágazó triviális esetének tekinthető, amikor egy bemenet egy kimenettel kapcsolódik össze. Ez lehet összegzőnek, lehet elágazónak is tekinteni. Tulajdonképpen mindent felírtam, amit a hálózatról tudni kell, és ezek segítségével már akár neki is láthatunk a hálózatok analízisének. Ha egy hálózatra felírom az elemek karakterisztikáit és az összekapcsolásból eredő kényszerfeltételeket, akkor egy olyan konzisztens egyenletrendszert kapok, amely megoldható. Ezt nevezzük a hálózati egyenletek teljes rendszerének. Egy példán keresztül szeretném bemutatni, hogy ismerkedjünk ezekkel a hálózatokkal. De rögtön hozzáteszem, hogy ezt szinte soha nem használjuk ebben a formában, mert nagyon redundáns. Tehát ugyanúgy, ahogy a Kirchhoff-típusú hálózatra sem írjuk fel a Kirchhoff egyenletek teljes rendszerét, ezt gyerek egyből tanulták, hanem ennél sokkal-sokkal hatékonyabb módszerek is vannak, ugyanezért nem használjuk ezt a redundáns írásmódot. De hát egyszer érdemes felírni, hogy lássák, hogy miből indulunk ki. Felrajzolok egy jelfolyam hálózatot, egy viszonylag bonyolult harmadrendűt. Itt a bemenet után egy elágazásra jutunk, az elágazás után egy erősítő, majd beleírom, hogy mennyi a szorzó tényezője, utána egy összegző, aztán sorban egymás után két késleltető, és végül itt jön majd a kimenet. De nem vagyunk készen, itt az alsó elágazástól lefele jöjjön előbb egy késleltető, azután egy szorzó, és ide az összegzőbe jutunk, és végül még ebből a csomópontból azt mondjuk, hogy visszacsatoljuk a jelet ugyanebbe az összegzőbe. Tehát ez itt a két késleltető, a szorzó tényezők pedig itt fönt 2, itt lent 5, ez pedig 0,6. Látják, hogy az elemek rajzjele olyan, hogy ebből a jelterjedési irány egyértelmű, de azért ki szoktuk tenni az elágazások környékére, hogy áttekinthetőbb legyen. Én most minden ágra felrajzolom. Aztán majd ebből el lehet hagyni néhányat. Itt is egy egyszerű csomópont, és már oda nem is rajzolok be. Hát látják, hogy van benne elágazás, összegző csomópont és különféle hálózati elemek. Itt a hálózat bemenete, UK, itt pedig a kimenete, YK. Ahhoz, hogy fel tudjuk írni, meg tudjuk fogalmazni a karakterisztikákat, és fel tudjuk írni az összekapcsolásból eredő kényszereket, ezért változókat kell definiálnunk, mégpedig kimeneti, vagy bemeneti és kimeneti változókat. Ehhez gondolatban megszámozom az elemeket, és legyen mondjuk a forrásnak a kimenete Q1, ezek a bemenetek P2 és P3, ennek megfelelően ez legyen itt a Q2, és itt legyen a Q3. Legyen itt a P4, és itt a Q4. Akkor legyen itt a visszacsatoláson a bemenet a P5, kimenet a Q5, és így tovább P6, Q6, P7, Q7, és végül a nyelőnek a bemenete legyen P8. Rögtön látszik, hogy redundáns, hiszen ugyanazokon a helyeken több változót vettünk fel csak azért, hogy a karakterisztikákat meg tudjuk fogalmazni. Például, mivel tudjuk, hogy az elágazáson gyengítetlenül terjed tovább a jel minden irányban, ezért rögtön látszik, hogy a P7 egyenlő a Q6-tal, és a P5 ugyancsak egyenlő a Q6-tal. De ezzel egyelőre ne foglalkozzunk, majd későbbiekben elég lesz egyszerűsíteni. Az első egyenletcsoport tehát a karakterisztikákból áll. Hát ezek elég triviálisak. A forrás karakterisztikája Q1K egyenlő UK, és ideírom mögé zárójelbe, hogy ez adott. Hozzáteszem, hogy a rendszeranalízisben adott, más esetben éppen esetleg keresett mennyiség lehet. A Q2K itt látható, és ide az erősítő karakterisztikája kell, tehát ez egyenlő 2-szer P2K-val. A következő egy késleltetőt ír le, Q3K egyenlő P3K-1. Ugye? Tehát a bemenetnek az egyel korábbi ütembeli értékét mutatja. Q4K egyenlő 5P4K, ez ugyebár egy erősítő karakterisztikája. Igen. Q5K egyenlő 0,6P5K. Q6K egyenlő P6 a K-1. Ütemben. Q7K az a P7 a K-1. És végül a nyelő karakterisztikája YK egyenlő P8K, ahol az Y elé írom, hogy keresett. A másik egyenletcsoport az összekapcsolásból eredő kényszerfeltételeket tartalmazza. Először írjuk fel az elágazásra az egyenleteket, ez két egyenlet lesz, ugyanis P2K egyenlő Q1K, valamint P3K egyenlő Q1K. Tehát ezek így összetartoznak. A következő legyen, itt alul ez az egyszerű csomópont, triviálisan P4K egyenlő Q3K. Jöjjön az összegző. Ez egyetlen egyenlettel írható le. P6K egyenlő a befutó jelek összege, azaz Q2K plusz Q4K plusz Q5K. Azután itt van egy elágazás, ez megint két egyenletet jelent. Ez szerint P7K egyenlő Q6K, illetve P5K szintén Q6K-val egyenlő, ezek összetartoznak, és van még egy egyszerű csomópontunk itt a végén, P8K egyenlő Q7K. Ez tehát az egyenletek teljes rendszere. Rögtön rövidíteni szoktunk azzal, hogy ezt a rengeteg K-t nem írjuk ki, hanem valahogy jelöljük azt, ami ettől eltér. Az egyetemmel való siettetésre múlt órán tanultak egy jelölést, illetve többet is. Ez a felső vesző, vagy felső index plusz. Ezzel lehet rövidíteni legalábbis az írás munkát, nem az egyenletek számát. Ha összeszámolják, akkor ez 14 ismeretlen, és 14 egyenlet. Az ismeretlenek közül elhagytam az UK-t, mert azt ismertnek tételezzük fel, adottnak tételezzük fel. Tehát látszólag egy konzisztens egyenletrendszert kaptunk, amely megoldható. Igen ám, de ez az egyenletrendszer nem egyszerű algebrai egyenletrendszer, hanem ebben függvények vannak, és pedig a függvényeknek különböző ütembeli értékeik. Ugyanis van a K ütembeli érték, meg a K-1. És ezért, bár a P6-ot, P7-et egyetlen ismeretlennek tekintjük, de ezek függvényismeretlenek. Tehát amit itt látnak, az nem algebrai egyenletrendszer egyszerű ismeretlenekkel, valós ismeretlenekkel, hanem függvények az ismeretlenek, és mivel különböző időpontokban van megfogalmazva, vagy különböző időpontbeli ütembeli értékek szerepelnek, ezért ez egy differencia egyenlet. Differencia egyenlet kötőjel rendszer, amit itt látnak. Hát ebből persze behelyettesítéssel el lehet tüntetni az egyszerű összefüggéseket, de a bonyolultak akkor is megmaradnak, sőt, egyre bonyolultabbak lesznek. Most a differencia egyenlet rendszerhez tulajdonképpen még valami hiányzik. Gondoljanak bele a következőbe. Bárhonnan is kezdeném el számolni a rendszert, valamilyen K-ütemtől kezdve mondjuk ismertnek tekintem az UK-t. Ez azt jelenti, hogy az UK gerjesztés megjelenik pillanatszerűen ezeken a helyeken, mert ugye ezek pillanatszerű összefüggések, de a késleltető mögött egy korábbi érték szerepel, amiről nem tudom, hogy mennyi, mert azt a gerjesztésnek a korábbi értékei adták meg. Tehát akárhonnan is kezdeném el mondjuk gondolatban egy ilyen rendszernek a szimulációját, elindulok egy k-adik ütemtől, akár mennyire megyek vissza az időbe, itt mindig egy ilyen korábbi érték szerepel a késleltetők mögött, a rendszer emlékszik ezekre az értékekre, és ezeknek a kiszámításához szükségünk lenne a gerjesztésnek is a korábbi értékeire. Ettől egy módon tudunk megmenekülni, hogyha ezeket az értéket explicite megadjuk. Ezeket az értékeket úgy hívjuk, hogy kezdeti feltételek. És ilyen kezdeti feltételből annyi kell, ahány késleltetőnk van a rendszerben. Tehát igazából ehhez az egyenletrendszerhez hozzá kell még tennünk három kezdeti feltételt, amelyeket praktikusan a Q3, Q6 és Q7 változókra adunk meg. Tehát ezeknek meg kell adni egy adott ütembeli értékét, és a szimuláció vagy a számítás ezzel egyel későbbi ütemtől, vagy ettől egyel későbbi ütemtől kezdődhet el. Hát hogy hogyan lehet ezeket a hálózatokat számolni és megoldani a differencia egyenletrendszert, azt hamarosan látni fogják, de nem ilyen bonyolult egyenletrendszereket fogunk kezelni, hanem ennél lényegesen egyszerűbb rendszer leírásokat. Most tartanék egy rövid szünetet, max. 10 perc. Most tehát az eddigiekben megismerkedtünk a diszkrét idejű jelekkel és rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakkal. Utolsóként a jelfolyam hálózattal. És akkor ezzel kapcsolatban volna még néhány megjegyzésem. Az egyik, hogy ilyen jelfolyam hálózatot nem csak folytonos idejű rendszerek, vagy nem csak diszkrét idejű rendszereknél, de folytonosnál is használnak. Ennek a tárgynak a keretében ugyan nem tanítjuk, de például az infós jelekben ez szerepel, ott más miatt nem szerepel Kirchhoff típusú hálózat. Tehát lényeg az, hogy például a szabályozás technikában, amely nem sokára követi ugyebár a jeleket, ott ilyen folytonos idejű jelfolyam hálózatok előfordulnak, és az egyetlen különbség, legalábbis így ránézésre a hálózatok közül, vagy között, hogy ott a késleltető helyett az úgynevezett integrátor jelenik meg. Mert különben ugyanígy működik, ugyanezek az összekapcsolási kényszerek, hát természetesen egy integrátor karakterisztikája más, mint a késleltetői, de a többi ugyanaz. A másik, hogy a diszkrét idejű rendszerek körében a hálózatnak nincs olyan kitüntetett szerepe, mint a Kirchhoff típusúnak a folytonos idejű rendszereknél, az általunk tárgyalt folytonos idejű rendszereknél. Tulajdonképpen egy kicsit eleve más a szerepe. A folytonos idejű rendszerek analízisénél valamennyire mindig kiinduló pontnak tekintettük a hálózatot, vagy éppenséggel célnak. És a Kirchhoff típusú hálózat, bár tudjuk, hogy nagyon sokféle folyamatot lehet vele modellezni, mindenféle hőtani és mechanikai hálózatot is fel lehet venni ennek mintájára, ezt említettem. Azért mindig tudjuk, hogy ez realizálható. Kondenzátor, tekercset, ellenállást lehet kapni a boltban, ebből össze lehet állítani ezeket a hálózatokat. Az analízisnél tehát ilyen hálózatokból indulunk ki, a szintézisnél ilyen hálózatokhoz szeretnénk megérkezni. A diszkrét idejű rendszereknél ez nem így van. Ott lehet, hogy ilyen hálózat egyáltalában nincs is, mert a diszkrét idejű rendszer működése az egyenletekkel van megfogalmazva. És ezek az egyenletek pedig valamilyen más természeti folyamat során alakulnak ki, nem egy ilyen hálózatban. Láthatták, hogy ennek a hálózatnak közvetlenül nincs köze a megvalósításhoz, olyan például, hogy egy jel gyengítetlenül terjedjen egy elágazásnál, ilyen tulajdonképpen nincsen, illetve ennek a technikai megvalósítása ennél lényegesen bonyolultabb. Tehát egyrészt a jelfolyam hálózat legtöbbször nem a kiindulás, és nem a cél, és másrészt pedig lehet, hogy a rendszer, tehát lehet, hogy a rendszer analízis során nem is találkozunk ilyen hálózattal. Érdekes módon nagyon sokszor arra használjuk ezeket a hálózatokat, hogy megjelenítsük, vizualizáljuk vele a rendszer működését. Hát lehet, hogy hálózatot nem láttunk az analízis során, de azért, mert képekben könnyebb gondolkodni, ezért felrajzolunk egyet a rendszerhez. Ilyennel majd fogunk találkozni a továbbiakban. A másik dolog, amit mondani szeretnék, az megint csak a Kirchhoff típusú rendszerekkel való, vagy Kirchhoff típusú hálózatokkal való összehasonlítás, hogy tudnélik, inkább a különbségeket emelném ki. Itt ugyebár egy jelről beszélünk. A Kirchhoff típusú hálózatban mindig megvan a dualitás, mindig kétféle mennyiségünk van, egy feszültség és egy áramjellegű. Ez egy óriási különbség a kettő között. A másik, hogy Ugyan a Kirchhoff típusú hálózatban is definiálunk irányokat, ezek azonban legtöbbször csak referencia irányok és tetszőlegesek lehetnek. Ami az áram, illetve a feszültség irányt jelenti, a tényleges irányokat, az pedig kialakul, de akkor is lehet ilyen is, olyan is. A jelfolyam hálózatban mindig kötött jelterjedési irány van. Tehát ez a másik különbség. És ezek után térjünk át a rendszeranalízisre. Legyen a cím diszkrét idejű rendszerek analízise. Időtartományban. Ez egy meglehetősen hosszú fejezet lesz, úgyhogy ezt csak ilyen fejezet címnek írom fel. És a mai óra anyaga az impulzus válasz. Nézzük először magát a fogalmat. HK-val jelöljük, és a következőképpen definiáljuk. Ha van egy diszkrét idejű lineáris invariáns rendszerem, és ennek a bemenetére a delta k egységimpulzust kapcsolom, akkor definíció szerint a kimeneten a hk impulzus válasz jelenik meg. Röviden megfogalmazva, vagy matematikai alakban, hk egyenlő vevé delta k. Fontos, hogy csak lineáris és invariáns rendszerre van értelme ezt felvenni. Impulzus válasz persze bármilyen rendszerre lehet generálni, csak éppen nem tudjuk semmire használni. Itt kell megemlítenem egy látszólag partikuláris, ám de a gyakorlatban annál fontosabb tulajdonságot. Ezt a nagy FIR rövidítéssel adjuk meg, amely az angol finite impulse response rövidítése. Tehát a FIR típusú rendszer lefordítva, de az az igazság, hogy az angol rövidítést gyakrabban használjuk, ezért csak másodszorban írom fel, a véges impulzus válaszú rendszer. Tehát a FIR típusú, vagy véges impulzus válaszú rendszer. Ennek jellemzője, hogy HK egyenlő nulla, ha H kisebb, mint nulla, ha K kisebb, mint nulla, majd meg fogjuk látni, hogy ez a kauzalitás miatt fontos, illetve ha K nagyobb egyenlő, mint valamilyen nagy L. Frappánsabban a HK felírható epsilon K mínusz epsilon K mínusz nagy L HK alakban. Vagy felbontva H0 delta K plusz H1 delta K minusz 1 plusz, és így tovább, H index nagy L minusz 1-szer delta K minusz nagy L minusz 1. Ez az utolsó felírás az úgynevezett pálcikára bontás, vagy inkább csak én nevezem így, hogy szemléletes legyen. És látjuk, hogy véges számú pálcikából áll, tehát véges számú ütem után nullává válik az impulzus válasz. Ez a FIR típusú rendszer. Most ilyet persze a folytonos idejű rendszereknél is lehetett volna definiálni, és szoktak is definiálni, de a gyakorlati jelentősége sokkal kisebb. A diszkrét idejű rendszereknél a FIR típusú nagyon fontos, és sokszor az a célunk, hogy ilyen FIR típusú rendszerrel valósítsunk meg valamit, ha lehetséges, mert ennek mindenféle előnyös tulajdonságai vannak, többek között feltétel nélkül gerjesztésvára stabilis. De ezt majd később látni fogják, hogy miért. Az impulzus válasz mellett rögtön érdemes definiálni az ugrás választ. Mondjuk azt, hogy a rend kedvéért. Mert az az igazság, hogy ennek nincs olyan gyakorlati fontossága, mint a folytonos idejű rendszereknél. Mi volt a különbség a folytonos idejű rendszereknél az ugrásválasz és az impulzus válasz között? Nos, az, hogy az ugrásválaszt könnyebb volt előállítani. Az ugrásválaszt egy kapcsolóval ki lehet kényszeríteni a rendszerből, Dirac deltát már nehezebb. Hát ugye a Dirac deltát lehet közelíteni valamilyen nagyon rövid idejű impulzussal, de sokkal problémásabb, mint rákapcsolni egy gerjesztést. Tehát a folytonos idejű rendszereknél az ugrásválasszal azért foglalkoztunk olyan sokat, mert a gyakorlatban könnyebben mérhető. Diszkrét idejű rendszereknél nincsen Dirac delta, csak ez a pálcika, az egységimpulzus, amit semmivel nem nehezebb realizálni, mint egy fésű függvényt, egy egységugrást. Tehát az ugrásválasz, az impulzus válasz mintájára definiálva a GK egyenlő VV epsilon K, vagyis a lineáris és invariáns rendszernek az egységugrás gerjesztésre adott válasza. Rendszer sémával felrajzolva, megint tehát diszkrét idejű lineáris invariáns rendszerről van szó. Ha a bemenetre epsilon K-t tesszünk, akkor a kimeneten a GK ugrás válasz mérhető. És itt is érdekes összefüggések vannak ugrás és impulzus válasz között, amelyeket az eddigiek alapján, a jelek közötti összefüggések alapján könnyen meg tudunk adni. Emlékeznek arra, előző óra végén, mármint a szerdai óra végén, szó volt arról, hogy a delta K előállítható epsilon K minusz epsilon K minusz 1 alakban. Két egységugrás különbségeként. Igen ám, de a linearitásból következik, hogy akkor a delta k-ra adott válasz felírható az epsilon k-ra és az epsilon k minusz 1-re adott válaszok különbségeként. Az invarianciából pedig az következik, hogy egy késleltetett epsilon k-ra, egy együttemmel késleltetett egységugrásra adott válasz, az ugrás válasznak együttemmel késleltetett változata. Tehát a linearitásból és az invarianciából következik, hogy ekkor a HK egyenlő GK minusz G K minusz 1. Tanultunk egy másik összefüggést is a delta és epsilon között, és pedig, hogy az epsilon K egyenlő szumma ím egy mínusz végtelentől k-ig delta k. Megint csak a linearitás és az invariancia következménye, hogy akkor ugyanez az összefüggés változatlan formában érvényes ugrásválasz és impulzusválasz között, nevezetesen gk egyenlő szumma ím egy mínusz végtelentől k-ig hk. Igen. De igen, bocsánat, köszönöm. Hát ez is delta i, meg ez is hi. Ezek az összefüggések arra használhatók, hogy ha a rendszernek egyik féle válaszát ismerjük, akkor a másikat könnyen elő tudjuk állítani belőle. A következő római kettes pont talán a legfontosabb ebben a fejezetben, amely az impulzus válaszról szól, ez pedig a válasz kifejezése. Itt a levezetés sokkal egyszerűbb, mint a folytonos idejű rendszereknél, majd visszautalok rá, hogyha készen vagyunk. És minden azon alapul, hogy az UK felbontható úgymond pálcikákra. Ezt múltkor el is végeztük egy tetszőleges XK jelre. Ennek alapján az UK felírható a szumma I megy mínusz végtelentől végtelenig UI-szer delta K mínusz I. Emlékeznek, ez volt az, hogy a tetszőleges jelnek a deltával alkotott konvolúciója visszaadja magát a jelet. Most ennek alapján vezessük végig a következő gondolatmenetet. Itt hagyjanak alatta helyet, itt több sornak kellene egymás alá elférnie. Induljunk ki abból, hogy van egy lineáris és invariáns rendszerünk, egyebet nem kell kikötni. Nem szükséges, hogy kauzális, illetve gerjesztésváros stabilis legyen. A bemenetét jelöljük U-val, kimenetét Y-nal. Első lépésben tegyünk a bemenetre delta K impulzust. A mellette lévő oszlopba rajzolom mindig, vagy írom föl mindig a ráadott választ. Definíció szerint ekkor a kimeneten a HK impulzus válasz jelenik meg. Ugyebár. Késleltessük most a bemenetet I ütemmel. Delta K minusz I legyen a gerjesztés. Ekkor az időinvariancia tulajdonságából következik, hogy a válaszban is egy ugyanekkora késés alakul ki. Ahol itt tetszőleges. Szorozzuk meg most ezt akármivel, egy új számmal. UI-szer delta K minusz I, ahol az UI egy valós érték. Megint csak a linearitás miatt ekkor a kimeneten az előző kimenet UI-szerese jelenik meg, tehát UI-szer HK minusz I. Ez megint a linearitás következménye, hogy tudnék, a rendszer aránytartó. És most végül adjunk a rendszerre végtelen sok ilyen gerjesztést, ezeket összegezzük külön I szerint, tehát szumma I megy mínusz végtelentől végtelenig UI delta K mínusz I, és erre a rendszer válasza szükségképpen ezek összege, hiszen érvényes a szuperpozíció elv, szumma I megy mínusz végtelentől végtelenig UI HK mínusz I. És ez is a linearitásból következik. Ez itt UI, köszönöm. És most nézzük meg, mit kaptunk. A bal oldalon éppen a gerjesztés pálcikákra bontását kaptuk, vagy ütemekre bontását kaptuk, tehát ez az egész itt nem más, mint az UK. Mivel azonban az UK gerjesztésre YK választ kapunk, ezért ez itt az YK kifejezése. Tehát felírhatjuk az összefüggést, hogy a rendszer válasza tetszőleges UK gerjesztésre a szumma I megy mínusz végtelentől végtelenig UI HK mínusz I formulával számolható, amely a konvolúció. Tehát ez azonos U csillag H-val. Ez a rendszerelmélet konvolúció tétele diszkrét idejű rendszerekre, és ez ugyanaz, mint a folytonosra, csak itt a diszkrét idejű konvolúció képletét kell használnunk. Tehát ez a konvolúció tétel. Változó helyettesítésével könnyen belátható, hogy ez úgy is felírható, hogy summa i megy mínusz végtelentől végtelenig hi-szer uk mínusz i. Ez könnyen elvégezhető, be kell helyettesíteni a k mínusz i helyébe valamilyen ellet, és akkor a megfelelően átírni a szummázás határai ettől nem változnak. Tehát ilyen formában is felírható a konvolúció. Fontos, speciális eset. Ha HK és UK egyaránt belépő, ez azt jelenti, hogy a negatív ütemekre nulla mindkettő. Könnyen belátható, hogy ekkor a szummázás határai nulla és k. Tehát ekkor, ide írom, az yk felírható az egyszerűbb, szumma i megy nullától k-ig u i-szer hk minusz i alakban. És ha ezt felbontom, hogy lássák, hogy hogy működik a konvolúció, y0 egyenlő u0-szor h0, most behelyettesítek gondolatban a szummába, valójában már behelyettesítettem, most csak a papírról írom, y1 egyenlő u0-szor h1 plusz u1-szer h0. Még fölírom az y2-t, és akkor már látszik a rendszer. U0-szor H2 plusz U1 H1 plusz U2 H0. Ez így folytatható tovább. Tehát a különböző ütemekre így értékelhető ki a konvolúció, és ebből rögtön látszik, hogy ez a konvolúció formula ekvivalens ezzel, csak akkor olyan, mintha fordított sorrendbe írnám le a tagokat. Hogy még szemléletesebbé tegyem a konvolúció műveletét, egy nem a rendszeranalízis területére tartozó, de mégis szemléletes példával szeretnék előhozakodni, amely a konvolúció egyik alkalmazása. Ez pedig a polinomok szorzása. Csak hogy lássák, hogy diszkrét idejű jeleket és azok konvolváltját mennyi mindenre lehet használni. Ezt azért megcsillagozom, mert nem ide tartozik, csak a konvolúciót mutatja. Vegyünk egy Px polinomot, melynek legyen általános alakja P0 plusz P1x plusz P2x négyzet plusz és így tovább, ez egy m-et fokú polinom, Pm szer x az m-ediken. És legyen egy másik n-et fokú, mondjuk Qx, Q0 plusz Q1x plusz és így tovább, qn-szer x az n-ediken. Vegyük a kettőnek a szorzatát, és jelöljük rx-el. Az rx tehát egyenlő px qx, amely megint csak úgy írható fel, mint valamilyen r0 plusz r1x plusz, és így tovább, és ebben a legmagasabb fokú tag, ha van, a lehetséges legmagasabb fokú tag n plusz n-ed, tehát r index n plusz n-szer x az n plusz n-ediken. Azt hiszem, eddig világos. A problémát akkor tudjuk frappánsan kezelni, ha az együtthatókat megfeleltetjük egy diszkrét idejű jelnek. Erre mondtam azt, hogy diszkrét idejű jelek nem csak folytonos idejű jelek mintáiként állhatnak elő, hanem teljesen más módon is. Íme egy példa. Tehát reprezentáció di jelként. A P-polinomhoz rendeljük hozzá a PK diszkrét idejű jelet következőképpen. PK értéke legyen P index K. Ha K 0 és M között van, különben 0. Hasonlóan a QK egyenlő Q index K, ha K 0 és N között van, különben pedig 0. És minden egész értékre, K-nak minden egész értékére értelmezzük. Hasonlóan írható fel RK is, de ezt már nem teszem meg. Ekkor bizonyítás nélkül az állítás a következő. Az RK diszkrét idejű jel egyenlő szumma I1 nullától K-ig PI-szer QK-I. És kitágíthatom a szummázás határait, mert azon kívül úgyis nullák a jelértékek, tehát mehet az i végtelentől végtelenig pi qk i, vagy röviden ez nem más, mint a p-nek és a q-nak a konvolváltja. Ezt jól tükrözi, hogy a MATLABban, illetve az Octave-ban a polinomok szorzásának a művelete a conv-conv függvény. Például azt lehet csinálni, hogy R egyenlő conv, zárójel, szögletes zárójel, és ide felsorolom a két polinom együtthatóit, mint diszkrét jeleket. Vegyünk egy példát. Legyen a polinomom px egyenlő 3 plusz x plusz 5x négyzet, a qx pedig 5x minusz 3x négyzet. Készítek egy táblázatot, amelybe felveszem a két diszkrét jelet, PK, illetve QK értékeit, és ide alulra az eredményt, az RK-t. Induljon a K mínusz 1-től, hogy lássák, hogy az egész számok teljes körére ki van terjesztve a polinomokat reprezentáló diszkrét jel. Tehát mínusz 1, 0, 1, 2, 3, 4, és még fölveszem az ötödiket. PK és QK kitölthető, mínusz 1-ben 0 természetesen, utána a P értékei 3, 1 és 5, utána csupa 0, Q-nak az értékei 0, 5, mínusz 3, és utána csupa 0. És nézzük meg, hogy a konvolúció szabálya szerint hogyan adódik ki az RK. Nézzük az R nullát. Az R nulla az a 3-szor nulla a szabály szerint, mert a P nullát a Q nullával kell szorozni, ezt éppen ott fent látják, Y-nal és H-val. Tehát ez nulla. Ide beírhatom a nullát. Az R1 az a 3-szor 5 plusz 1-szer 0, azaz 15. Az R2-ben, R2-ben 3-szor mínusz 3, meg 1-szer 5, meg 5-szer 0. Kiszámolva ez mínusz 4. Még van az R3, meg az R4. Ugyanígy kiszámolva R3-ra 22, az R4-re pedig mínusz 15 adódik. És belátható, hogy a többi ütem nulla. És érdemes nyomon követni, hogy a konvolúciónál hogy számoltunk, ugye a nulladik az így adódott. Igen. Igen, igen, köszönöm. Tehát mínusz 4, 22 és mínusz 15. Köszönöm. A 15-öt úgy kaptuk, hogy ezt szoroztuk össze és ezt. A mínusz 4-et úgy kaptuk, hogy ezt ezzel és ezt ezzel. Tehát valahogy így működik a konvolúció. És akkor a rend kedvéért felírom, hogy az eredmény polinom 15x mínusz 4x négyzet plusz 22x a köbön mínusz 15x a negyediken. Tehát még egyszer, a lényeg az, hogy egy diszkrét idejű rendszer válasza megkapható az impulzus válaszból és a gerjesztés konvolúciójából. Ez egy nagyon alapvető összefüggés. Ezt láthatták a folytonos idejű rendszereknél is. Most mi a különbség, illetve miért volt egyszerűbb a dolgunk ennek a levezetésénél, hiszen ennek a levezetése itt található fent a bal oldalon. Nos, azért, mert diszkrét idejű jelekről van szó, és ezt és ilyen módon fel tudtuk bontani a gerjesztést ütemek szerint. Tulajdonképpen nem lenne sokkal bonyolultabb, vagy nem sokkal bonyolultabb a folytonos idejű levezetés, de ott integrálni kell és tégláösszegre bontani, és ez az egész valahogy a közelítésen alapul. Itt nincsen semmi ilyen közelítésre, nincsen szükség, a szummát közvetlenül fel lehet írni. Ami a folytatást illeti, most az következik, hogy az impulzus válasz, mivel rendszerjellemző függvény, ezt már tudhatják a folytonos idejű rendszerekből is, bizonyos rendszer tulajdonságokat kell, hogy tükrözzön. A linearitást és az invarianciát eleve kikötjük, csak akkor értelmezzük az impulzus választ, ha ezek fennállnak. Azonban a kauzalitás és a gerjesztés válasz stabilitás vizsgálható az impulzus válasz segítségével. De ezt már jövő pénteken fogom megtartani, mert úgy tudom, hogy néhányan mennek laborlátogatásra, és megkértek rá, hogy fejezzem be egy kicsit korábban. Köszönöm, jó hétvégét, egy hét múlva találkozunk.